Múlt alkalommal befejeztük magát a hatnapos teremtésnek a történetét, és akkor most tulajdonképpen a második fejezetnél tartunk. Igyekezni fogunk azért, hogy mindig egy-egy fejezetet azért legalább átvegyünk. Úgyhogy akkor a hármas oldalon tartunk,
És elvégezték.
és kezdjük el. Tulajdonképpen ezt is már elolvastuk. Mert ugye azt mondtuk, hogy ez ugye még a hetedik napról szól, és azt már megbeszéltük. Négyes mondatnál kezdjük, mert a értelme alapján, vagy a tartalmilag ez innen kezdődik az új rész. Ki szeretne olvasni?
Gyuri szokott olvasni.
Hosszú napja volt a Gyurinak.
Ja, Gyuri, nem, ha nem akarsz, hát akkor simán felolvasson.
Ez az égnek.
Ez az égnek és a földnek eredete, amikor teremtettek, amikor az Úr Isten a földet és az eget teremté. Még semmiféle mezei növény sem vala a földön, és még semmiféle mezei fű sem hajtott ki, mert az Úr Isten még nem bocsátott vala esőt a földre. És ember sem vala, aki a földet mívelje. Azonban pára szállott vala fel a földről, és megnedvesítve a föld egész színét. És formálta vala az Úr Isten, az ember a földnek porából, és lehellett vala az ő órába életnek lehelletét. Így lőn az ember élő lélekké, és ültette az Úr Isten egy kertet Édenben, napkelet felől, és abba helyezteti az embert, akit formált vala. És nevele az Úr Isten a földből mindenféle fát, tekintette kedvest, és ered erre jót, az élet fáját is, a kertnek közepette, és a jó és gonosz tudásának fáját. Folyóvízzel alakodik ki Édenből a kert megöntözésére. És onnét elágazik a négy főágra szakadt vala. Az elsőnek neve Pison, ez az, amely megkerüli Havila egész földét, ahol az arany terem. És annak a földnek aranya igen jó, ott van a Delion és az Onyx kő. A második folyóvíz neve pedig Gihon, ez az, amely megkerüli az egész Kús földét. És a harmadik folyóvíz neve Hiddekkel, ez az, amely Asszíria hosszában foly. A negyedik folyóvíz pedig Eufrátesz. És vevé az Úristen az embert, és helyeztette őt az Éden kertjébe, hogy mivelje és őrizze azt. És parancsolja az Úristen az embernek, mondván, a kert minden fájáról bátran egyél, de a jó és gonosz tudásának fájáról arról ne egyél, mert amely napon ejendél, arról bizony meghalsz.
Ez amikor eszel belőle, igen.
Igen. Nagyon szép fordítás helyében. És mondta az Úristen, nem jó az embernek egyedül lenni, szerzek néki segítő társat, hozzáillőt. És formált vala az Úristen a földből mindenféle mezei vadat, és mindenféle égi madarat, és elvivé az emberhez, hogy lássa, minek nevezze azokat, mert amely nevet adott az ember az élő állatnak, az annak neve. És nevet adta az ember minden baromnak, az ég madarainak és minden mezei vadnak, de az embernek hozzáillő segítőtársat nem talált vala. Bocsátta tehát az Úristen mély álmot az emberre, és az elaludék. Akkor kivőn egyet annak oldalbordái közül, és hússal tölti be annak helyét. És alkotta az Úristen azt az oldalbordát, amelyet kivett vala az emberből asszonnyá, és vivé az emberhez, és mondta az ember, ez már csontomból való csont, és testemből való test. Ez asszony embernek neveztessék, mert emberből vétetett. Annak okáért elhagyja a férfi az ő atyáit és az ő anyját, és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek egy testé. Valának pedig mindketten mezítelnek az ember és az ő felesége, és nem szégyellik vala.
Jó, köszönjük szépen. Próbáljuk meg összefoglalni a témákat, amik itt szólnak. Ugye az egyik téma az az, hogy Isten ez az Édenkert, hogy Isten megteremti az Édenkertet, és az Édenkert behelyezi el az embert, ez az első téma. És itt már szóba kerül ez a tudásfájának az ügye, hogy a tudásfájából azért ne egyen az ember semmit. Utána szó van arról, hogy Ádámhoz oda vezeti az állatokat, és ő mindegyiknek nevet ad, de ez egy furcsa olyan kapcsolat, de nem talál magához valót. Ez érdemes ennek ítélni, hogy kell ezt érteni.
Hát, hogy nem tetszett neki a ló, mondjuk.
Igen, a nőstény ló az nem tetszett neki. És a kecske sem. És akkor Isten, ez a harmadik téma pedig, amikor megteremti az asszonyt, amikor álmot hoz Ádám szemére, és kiveszi az oldalbordáját, és megteremti belőle az asszonyt, és akkor utána szó van arról, hogy ahogy ők egymásra találnak. Tulajdonképpen ez a vége a történetnek. És ha folytatnánk most az olvasást, akkor a következő történet az pedig, mint egy folytatás ennek, az maga a fának, a tiltott gyümölcsnek a bűne, ami megint csak az asszonnyal kapcsolatos, hiszen az asszonnyal kezdődik a sztori, és az asszonnyal végződik is. Ő az, akit rávesz a kígyó, és aki aztán ráveszi a férfit a bűnre. De most még ne szaladjunk előre, nekem először is az a kérdés, hogy van-e nektek olyan dolog, ami itt feltűnő volt, és ami problematikus kérdés?
Fizikailag nagyon-nagyon pontosan körbehatárolja, hogy hol van ez az érdemkert.
Egyszer egy. Tehát akkor Iván azt kérdezi, hogy az most ez az édenkert dolog, gondolom, erre gondolsz, hogy nem egészen igen. Világos, hogy egy kicsit olyan, hogy akkor behatárolja a folyókat, meg minden, és egy kicsit olyan nem világos, hogy akkor hol is van ez az édenkert, igen?
A másik, hogy miután Évát megalkották, Ádám elhagyta anyját és apját is választotta azt, hogy hát, hogy volt az első ember, akkor anyját, apját...
Ezt nem figyeltél a szövegre elég, nem azt mondja, hogy ő elhagyta apját és anyját, hanem azt mondja, hogy ezért aztán hagyja el az ember atyát, anyját és apját, ami azt mondja, hogy a jövőben hagyja el, de erre majd térünk vissza, mert ez egy nagyon jó pont, hogy akkor hogy kapcsolódik Ádám, akinek nincs apja és anyja, vagy hogyan ő ahhoz, hogy azt mondja, hogy majd a későbbiekben hagyja el apját és anyját. Ez egy olyan, ez az egész nagyon érdekes.
Hát de, mert utána leírja, hogy hát abban a nővel csináljon családot tulajdonképpen.
Rendben, de
mesztelen.
Tehát egy olyan ember, akinek nincs apja és anyja, az hogyan következtet arra, hogy a jövő embere hagyja el apját és anyját?
Hát ezt, nem, hát ezt majd ő rájön, majd amikor lesz majd neki gyereke.
Jó, hogy azt mondjátok, hogy ezt nem Ádám mondja, hanem...
Ezt csak úgy egyáltalán...
De várjál, ezt nem Ádám mondja? Nézd meg a szöveget. A 23-as mondatot annál azt mondja, azt mondta Ádám, ezen alkalommal csont ez a csontomból, húsomból, ezért neveztessék asszonynak, mert tőlem vét, mert a férfiből vétett ezt az, ezért hagyja el a férfi apját és anyját, és ragaszkodjon felséghez, és legyen egy húsa. Ezt úgy is lehet érteni, ezt én úgy értelmezem, hogy Ádám mondja ezt. Uh-huh. Ez a második mondat Ádámnak. Mi a folytatás?
Igen.
Hát egyrészt miért gondoljuk, hogy tisztába kell, hogy legyen az a...
Ahogy el tudta nevezni az állatokat is,
az el tudta, a kislányom is el tudja, a kétes kislányom is, az mondja, muncika, punti, lulu, lulu, kuku, mit tudom én, mond mindenfélét a motyog az állatokra, az még nem azt jelenti, hogy föl van világosítva arról, hogy hogyan működik a jövő nemzedéknek a megalkotása.
Igen.
Hát hogyha Ádám nem tudta azt, hogy minden este besötétedik, ahogy erről múltkor beszéltünk, és meglepetés volt neki, aztán meglepetés volt, hogy megint kivilágosodott, akkor honnan tudta volna feltenni azt, hogy hogyan lesz?
Isten elmondta valószínűleg.
Megsukta egy
adat egy kis puskát? Nem megsukta, nem tudta azt, hogy Isten tudta, hogy lesz majd gyerekük, ugye? Uh-huh. És akkor erre fel kellett készíteni, hogy, mert neki nem volt apukája, meg anyukája az Ádámnak.
És nekem van itt egy általános problémám, vagy egy kérdés, ami engem mindig is zavart. Az az, hogy miért van ez a különbség. Ugye a többi állatnál és a többi teremtménynél nincs így megbonyolítva, hogy megteremtette a hímet, és aztán megcsálta belőle a nőstényt.
Sőt, meg bocsánat, hogy közösszolok, de itt azt mondja, hogy megteremtette a fiút, férfiút,
és belőle
azt mondja, mert ember az ő képére, Isten képére teremtette őt férfivá, és asszonnyá teremtette őket. Ezt itt mondja a Berésésznek a második oldalát.
Igen, ugye ez egy
tehát
fontos...
Tehát megteremtett az asszony.
Várjatok, ezt fontos tisztázni időrendben. Tehát ugye itt egy olyan dolog van leírva, ami nem világos, hogy az előző fejezethez időben hogyan alkalmazkodik. Tehát elmondtuk, hogy 6 nap alatt teremtette Isten a Földet, és aztán jött a 7. nap. A 6. napban benne van, hogy Isten megteremtette az embert, és úgy mondja, hogy az előbb idézte a Kálma, férfinek és nőnek teremtette őket. Majd a következő fejezetben leírja, hogy megteremtette a férfit, és az elnevezte az állatokat, és látta, hogy nincs neki párja, és blablabla. Most csak ez, akkor hogyan van elhelyezve? Kibontja azt az egy mondatot. Vagyis innen tudjuk különben, hogy az egész sztori, amit le van írva, ez mind pénteken történt. Ez még mind a 6. napon történt. Ő meg lett teremtve, elnevezte az állatokat, nem tárt magához valót, és akkor Isten megteremtette belőle a nőt. De az a kérdés, hogy miért kellett ezt így megbonyolítani? Miért nem lehetett eleve teremteni mellé egy nőt? Ha pedig már nem így volt elképzelve, vagy mit, ez egy ilyen 2.0-ás kiadás, ez ahogy nő is van, akkor miért volt az lényeges, hogy az emberből legyen teremtve? Miért nem lehetett akkor ott összegyúrni még egy kis izét földet? És akkor megcsinált az asszonyt is. Hát nem olyan bonyolult dolog, ha már a férfit megcsinálta így, akkor megcsinálhatta volna az asszonyt is. Miért van az, hogy, hogy álmot kellett hozni rá, és akkor egy ilyen bonyolult műtéttel kivenni az oldalbordát, és én nézzétek meg a szöveget, a szövegben, legalábbis a héberben, a 22-es, ha megnézitek a magyarban, nem tudom, hogy így fordítja le, héberben vejíven, azt itt úgy fordítja, és alkotá az Úristen az oldalbordát, melyet kivett az emberből asszonyjá. Az alkotá az nem egy jó szó, mert a héberben vejíven bone, az azt jelenti, hogy építette. És építette, fölépítette, volt ez a, mint amikor manapság is a ilyen plasztikai műtéteknél szokták, hogy fölépítette az arcát, hogy itt én. Tehát fogta azt az egy kis darabot, ami nyilván nem csak egy borda volt, hanem még hús, meg minden meg, és arra így, mint egy ilyen őssejt műtéttel, vagy egy őssejt beavatkozni, tulajdonképpen klónozta az asszonyt az emberből. Kivett belőle egy darabot, és leklónozta az embert, a férfiből a nőt.
Nekem van valami ötletem, hogy ez miért igen. Volt így. Van erre megfejtés különöm?
Persze. Ja, de azért, hát hogyha... Hát több megfejtés is.
Hogy az van, nem, hogy ezt már megállapítottuk előbb, hogy az ember az különb az állattól és gondolkodó már az előző órák alatt.
Igen.
Tehát biztos se akart menni, jó Isten, nem akart mondani egy olyan teremtő, aki nem tetszik az Ádámnak.
Igen.
És aztán belekezd egy ilyen folyamatos, még egyet terem neki, még egyet. Ebben biztos akart lenni, hogy és akkor amelyiket teremti, az neki tetszeni fog, tehát jó lesz a meccs, nem lesz gond.
Várj, de ez mihez kapcsolódik? Az, hogy miért nem teremtette eleve kettőt, vagy ahhoz, hogy miért nem teremtette
hát, miért nem teremtette eleve kettőt, azt nem tudom, azt gondolod, hogy biztos jó lesz így, ne legyen vita, mert ahol már két zsidó van, tudod?
Az Ádám az azt jelenti, hogy ember. Tehát, hogy ember teremtett, és nem feltétlenül férfi.
De te meg azt mondod, hogy nem is férfi volt az ember.
Azt nem mondtam.
De férfi volt, csak hát először az ember az férfi.
Csak azt mondom, hogy hogyha állatok esetében, hogyha zebra, az nem nézi az Isten, hogy ez most férfi vagy nő, teremtettem egy zebrát. Ezt mondja ő is, hogy teremtettem egy embert. Oké, akkor kell még egy, de akkor nyilván az emberből teremtek még egyet.
De miért?
Ezért, hogy biztos sem menjen, hogy nehogy valami rossz meccset teremtsen.
De hogy kapcsolódik az, hogy...
Hát,
jó, különben nem vagy messze a megoldástól, valóban.
Kicsit
tehát az, amit itt az a Barben elmond, aki ugye nagy középkori tudós volt, és túramagyarázó, azt mondja, hogy ennek ugye, ezt azért fontos tisztázni, minden történet, ami itt le van írva, annak a szimbolikus értéke nagyon fontos. De azok azért vannak így leírva, és azért történtek így, hogy számunkra a szimbolikus tartalmuk legyen, és valami fontos tanulsággal bírjanak. Ugye azt mondja, hogy az, hogy az embernek tulajdonképpen mi is történt itt. Mit jelent az, hogy megteremtette az embert, és odahozott hozzá minden állatot, hogy azt nevezze, azoknak adjon nevet, majd úgy folytatódik a történet, hogy látta az ember, hogy
azok között nincs
hogy neki nincsen neki való. Hogy jön ez ide? Kikérte, hogy neki valót keressen. Amikor arról volt szó, hogy neveket kellett neki adni. Most a neveket kellett neki adni, az is egy kérdés. Miért kell nevet adni? Mi ennek a jelentősége? Tóra leírja, hogy az Ádám adta a neveket az állatoknak.
Ez kifejezhet, hogy egyfajta rangot, hogy van az ember, és alatta.
A nevet, a névadás az egy ilyen
céladás? Persze, ebben is megkülönböztette az embert ezektől az
állatokat. Ez egy ilyen...
Bemutatás
volt, nem?
És
le akarta
szűrni, és ebből rájött az Isten, hogy ennek nem fog tudni neki valót teremteni, jobb, hogyha az oldal bordájában.
Tehát a név az most is, hogy a gyerekeknél is, hogy adjuk a nevet.
De nézzétek meg a történetet, ugye? Azt mondja, vagy itt miután megparancsolja neki, hogy ne egyen a fa gyümölcséből, utána úgy folytatja, és azt mondta az Úr, nem jó a 18-asban, nem jó az embernek, hogy egyedül van, teremtek neki, vagy csinálok neki segítségül valakit. Uh-huh. És mindenféle állatot csinált az Úr a földből, azt tudjuk, hogy már korábban megcsinálta, és odahozta neki, hogy nevezze el őket. Ez elnevezte őket, és nem talált neki valót.
Nem érezte jól magát.
De hogy kezdődik a történet? Azt mondja, hogy azután viszi oda hozzá az állatokat, hogy adjon neki nevet, miután azt mondja, hogy hát ennek kéne egy segítség.
Mint hogyha egy kutyát vennénk valakinek, mert egyedül van, és akkor ez tök jó. Nem volt társ, neki segítség volt, de nem volt társ.
Nem, de azt akarom mondani, hogy a névadás sztori, meg az, hogy legyen neki egy társa, azok közvetlenül összefüggnek.
Kell egy segítség, hogy tudjon nevet adni?
Nem. Azt mondja, kell, hogy legyen neki egy társa. Majd oda vitte az összes állatot, egyértelmű úgy tűnik a sztori, hogy azért vitte oda az állatokat, hát ha talál magának egy társat közülük.
És Isten
várjál, majd nem talált közülük valót, és az ember fölismeri, hogy nem találtam közülük valót, és erre Isten azt mondja, na jó, akkor most oldalbord a sztori, és csinálok neked egyet. Hát látszik, hogy az, hogy elnevezi őket, az kapcsolódik ahhoz, hogy neki kell később egy társas. A magyarázat erre ugye az, hogy ha van egy olyan, a Rási azt mondja, idézi a Talmudot, ahol a bölcsek azt mondják, hogy amikor oda vitte hozzá az állatokat, hogy neveket adjon neki, akkor ugye Ádám nem egyszerűen neveket adott nekik, hanem ki is próbálta a nőstény állatokat, ugye, mert látszik a sztoriból, hogy hogyan folytatódik, azt mondja, hogy nem talált magának valót, majd amikor megteremtette Évát, akkor azt mondta, és oda vitte hozzá, akkor azt mondta, most az egyszer ez a csont a csontomból és hús a húsomból. Az eddig ilyet nem, most igen. A szövegből látszik, amikor azt mondja, nézzetek meg a 23-as mondatban, hogy azt mondta Ádám, most az egyszer, ez csont a csontomból és hús a húsomból. Akkor azt mondom az olyan, hogy most az egyszer, ennek volt egy előzménye, amikor nem volt az, de most az az. És erre azt mondják a bölcsek, miért mondja ezt Ádám? Mert előtte kipróbálta a többieket, látta, hogy ez nem az igazi, és most viszont azt mondja, ez az igazi. Most hogy kell ezt érteni? Ez egy nagyon furcsa midrás. Azt mondja, Ádám, tényleg? Ez minden állattal közös, ez egy kicsit olyan furcsa dolog ez. Most mi a dolognak a lényege? És ez választod arra is, hogy miért kellett, hogy Ádámból vétessen a nő. Miért kellett az, hogy nem eleve teremtett neki egy nőt, és eleve egynek teremtette, és utána kivette belőle, és lett belőle egy másik. Ezek ugye azt mondja a bárban, mind arról szólnak, hogy ugye az ember, ez a társas lét az embernél, az nagyon, nagyon sokban eltér egy állatnál való társas léttől. Ugye az embernél a társas lét, a férj és a feleség, a férfi és a nő viszonya, az nem egyszerűen a szexualitásról szól, jobb esetben, a párzásról szól, hanem az egy hosszú távú, ez egy lelki kapcsolat. Most ahhoz, hogy egy ilyen lelki kapcsolat legyen, ahhoz nagyon sok minden kell. Kell például az, hogy az ember fölismerje, hogy neki erre szüksége van. Hogy szüksége van társra. Erről szól a történet eleje. Ezért teremti Isten először az embert egynek, míg azt nem mondja, amíg fény nem derül ahhoz, hogy kell neki egy társ. Ha erre kettőt teremt, akkor azt mondja, mirek nekem, miért teremtetted ezt nekem? Arra volt szükség, az ember maga kívánja ezt meg, és derüljön ki számára, hogy nem jó dolog egyedül lenni, hanem kéne egy társ. Majd oda viszi hozzá az összes állatot, és a Barbanel azt mondja, itt nem úgy kell érteni, hogy amikor a bölcsek azt mondják, hogy mindegyikkel kipróbálta, az a szexualitást jelenti, hanem látta azt, hogy megmutassa neki azt, hogy egy állat, a természet többi része, az nem tud több lenni annál, mint hogy te nevet adjál neki. Mint aki mondta, a Dávid mondta, a névadás, az azt is jelenti, hogy célt adni neki. Te nem, az állat, a legmagasabb szintű állat is nincs azon a szinten, hogy neked társad lehessen, ugyanis lehet, hogy akár szexualitás szempontjából mondjuk kielégítő tud lenni, nehezen tudom elképzelni, de mondjuk akár ilyen szempontból igen, de mint társ, mint lelki társ nem tud, mert ahogy a Iván mondta, alapvető különbség van egy ember és az állatvilág és a természet többi része között, azok mind kiszolgálói tudnak lenni az embernek, de nem tudnak lenni társai. Ez is egy nagyon fontos üzenet, hogy az embernek meg kellett érteni azt, hogy az ő társa az nem egy kiszolgáló. Az nem egy kiszolgáló, mint egy kutya, vagy mint van kutyám, ez az is van egy feleségem, aki ugyanúgy kiszolgál, vagy van egy férjem, aki ugyanúgy kiszolgál, hanem látnia kell, hogy ennél többre van neki szüksége. És innen jön a következő dolog, hogy miért teremtette az asszonyt az oldalbordából, és miért nem ugyanúgy a földből, azért, hogy sokkal erősebb legyen a kapcsolat.
Az egyenrangúság miatt.
Azt is lehet, hogy az egyenrangúság tulajdonképpen ketté vágta az embert, és azt mondta, hogy...
Hát szerintem nem, tehát hogyha már...
Nincsenek itt nők, azt mondja, ne szépítsük át.
Nem, szerintem tényleg nem érdemes, nem is szépíteni, hanem ez szerintem, ez félre magyarázás lenne.
Mi?
Mert ez teljesen egyértelmű, hogy...
Kivette belőle?
Igen, tehát, hogy érted, hogy ha valami belőlem készül, akkor nyilvánvaló, hogy ami belőlem készül, az egy kicsit alsóbb dolog.
Nem, egyáltalán nem erről van szó. Egyrészt, itt már miatt abban mondjuk, hogy melyik az elsőbb, és alsóbb, és melyik a magasabb, előtte tisztázzuk magát a fogalmat. Tehát azt mindannyian értjük, hogy azzal, hogy nem a földből teremtette, hanem magából az emberből, ezzel tette lehetővé, hogy valóban lelkitársa legyen.
Igen.
Mert tulajdonképpen saját magával találkozik az ember, a saját része egyik a másiknak. Ugye, és ez oda visszaműködik is itt a kérdésedre, hogy melyik az alsóbb és melyik a magasabb. Az, hogy az asszony fölépül az én oldalbordámból, az kifejez egyfajta függőséget tőle felém, ugyanakkor kifejezi azt is, hogy van nekem egy részem, amit csak benne tudok megtalálni. Ez nem alsó vagy felsőbb rendiség, hanem egyben meghatározza azt a viszonyt is, ami a férfi és nőrel a természet adta, a teremtés adta eszközök által adott. Az, hogy a férfinek egyrészt van egy, a nőnek van egy függősége a férfitől, ez egy akár fizikai, anyagi, lelki dolog, tehát egy különböző, ez látjuk is lélekben is, általában nők sokkal inkább függnek a férfiaktól, mint a férfiak a nőktől. Ugyanakkor viszont van egy valami olyan érzés a férfiben, ami állandóan azt kell, az érzést kell venni, hogy a nő nélkül ő nem teljes. Ő, és ahogy a bölcsek mondják, hogy ez az, amit utána folytat a mondat, hogy a férfi ezért hagyja el apját és anyját, és keresse az asszonyt, és legyenek egy hússá. Azt pedig azt mondják a bölcsek erre a Talmudban, hogy ahhoz hasonlít ez, mint amikor valaki elveszte egy tárgyat, akkor nem az elveszett tárgy keresi őt, hanem ő keresi azt, amit elvesztett. Hasonló módon a férfi kell, hogy keresse a nőt, és nem a nő a férfit, mert a nőben van az, amit ő elvesztett, az a kis oldalborda. Tehát ez a fajta viszony, ez meg van határozva. A nő függ tőlem, belőlem van, tőlem az egzisztenciája, stb. Én pedig elvesztettem benne valamit, állandóan keresem őt, állandóan hajkurászom, hajtom, és keresem azt, amit elvesztettem. És ez azért érdekes, mert ugye az is jó, hogy azt mondja, amire felhívtam a figyelmet, hogy a 22-es mondatban azt mondja, és fölépítette az örökkévaló Isten ezt a oldalbordát, amit kivett a férfiből, nővé. Tehát szó szerint a folytás úgy, hogy fölépítette az oldalbordát, melyet vett a férfiből, nőé. Nővé. Fogta az oldalbordát, és fölépítette, amíg egy nő nem lett belőle.
De itt nem vagyok, ami...
Kinek a képmására? Hát az már megtörtént. De várj, térjünk erre vissza. Amikor abban igazatok van, hogy amikor az Ádám teremtéséről beszél, ott még nincs nő férfiről, és szó férfiről és nőről. A férfi és nő viszont az itt merül föl. Amikor ketté választja őket. De előtte soha nem hívja férfinek, hanem úgy hívja, hogy Ádám. És az Ádám az egy általános megjelölés. Ez azt hiszem, hogy a Kuzári, vagy az a Bárbenel nagyon érdekes dolga hívja fel a figyelmet. Ha megnézed, az ember az egyetlen olyan faj, ahol szinte minden nyelven, most ő felsorolja, nem tudom, arabul, meg nem tudom hány nyelv, görögül, minden nyelven van egy általános név az emberre, és van egy név a férfire és a nőre. Ugye vannak olyan állatok, ahol van egy általános név, ami jelöli egyben a fiút is, és van egy másik név, ami jelöli a lányt, de az, hogy legyen egy általános név, ami jelöli a fajt, és egy teljesen más név a férfire és a nőre, az embernél van. És ez, ugye ezért az elején az embert használja, mert akkor még valóban nem beszélünk férfiről és nőről, a férfi és nő az akkor jön létre, amikor kiveszi az ember oldalbordáját. A férfi és nő szavak pedig héberül, ugye úgy néz ki, hogy is és isá. Ugye nézzük meg mind a három szót. Adam, az azt jelenti, hogy föld. Adama. Adama az föld. Adam az ugye abból a szóban, hogy a földből vétett. Tehát ez erre utal.
És a Ben Adam, azt használják, hogy
ma Éber, azt mondja, Ben Adam az Ádámnak fia. De igazából Adam. De nem csak Ben Adamot, a modern Héberre is használják az Adamot. Simán. A Ben Adam inkább ilyen hangsúlyosabb. Most az Adam az utal a földhöz való viszonyra. Hogy az ember a földből létezett. Is és isá, ami a férfi és a nő, abban az annyi a különbség, ezt már többször megbeszéltük, hogy az is, az alef jut sin, az isá, az alef sin he. Követhető eddig még? Van meg egy toll, és akkor leírjuk. Alef sin he az a nő, alef jut is, alef jut sin, az pedig a férfi. Köszönöm. És most akkor csak egy... Igen, köszönöm. Ami egyezik ebben a két szóban, az a tűz, alef sin, ami különbözik, az a jud és a hét. Tehát az a híres mondás. Isve is a zahu, shina benejem. Köszönöm.
És korábban Ádámot használjuk, hogy már egy isve isse.
Igen. Érzettek?
Akkor is Ádámot, az férfinek.
Mindenki látja?
Csak nem úgy hívta.
Ugye? A felső az is, az alsó az isá. Ami eltér ezekben, az a jud és a hét. Hogyha ezt a két betűt kivesszük, akkor mi marad? Alef és sin, az héberül és. És, az tűz. És erre azt mondja az egy mondás, hogy a férfi és a nő úgy tudnak meglenni egymással, ha köztük van Isten. Ha nem, akkor mi marad? A tűz. És a tűz felemészti, az egyik felemészti a másikat. Ha nincs köztük Isten, akkor felemésztik egyik a másikat, különben pedig, ha Isten közöttük van, akkor meg tudnak lenni. Meg tudnak lenni egymással. Most ugye, ha megnéztek a szöveget, akkor volt egy kérdésünk itt arról, hogy miért mondja azt, hogy ezért hagyja el a férfi anyját és apját, és legyenek egy hússá. Egyáltalán mit jelent ez, hogy legyenek egy hússá? És ugye az Ádámnál nem volt ez még meg, mert ő nem volt, ő neki nem volt apja és anyja. Oké. Nézzük meg a szöveget, nézzétek a 23-ast. És mondta Ádám, ezen alkalommal csont a csontomból és hús a húsomból, ezért legyen a neve asszony, mert a férfiből vétetett. Ugye azt értek, hogy a héberben, ennek van értelme, a magyarban kicsit értem, hogy ezért legyen a neve asszony, mert a férfiből vétetett. A héberben az isnek,
benne van a szóba,
az isnek a ragozása, amikor egy hét hozzáteszel, az a toltölt jelenti. Tehát azt mondja, ezért mivel belőlem vétetett, ezért rende volt. Ugye ez az első mondat. Ez alkalommal rende volt, csontom és húsom az, mert belőlem vétetett. A következő mondat pedig azt mondja, és ezért hagyja el a férfi apját és anyját, és váljon egyé a feleségével, a nővel.
Erre
azt mondják, hogy miről van szó. Ádámnál az ok és az okozat az Ádámnál és a jövőbeli nemzedékeknél megfordul. Ádámnál azért volt lehetőség erre az egységre, mert belőle vétetett az asszony. A jövő nemzedékekben azért van lehetőség az egységre, mert egyé tudnak lenni. Egy hússá tudnak lenni, azáltal, hogy gyerekük fog születni. Ugye az egy hússá fognak lenni, az nem azt jelenti, hogy a nemi kapcsolatnál egy összeérnek, hanem azt jelenti, hogy valami egy születik belőlük. Amikor megteremtett Ádám esetében, ők egyből lettek, egy pontból indultak el, és lettek kettővé, és a következő nemzedékekben pedig ebből a kettőből lesz majd egy. És ez ennek az egységnek a kifejeződése. Van egy nagyon érdekes kabbalisztikus magyarázat, ami arra próbál választ keresni, hogy miért a legerősebb hajtó vágy az emberben, a természetnél fogva az a szexuális vágy. És erre hallottam, hogy nagyon szép magyaráztató, ami azt mondja, hogy a nyilván, tehát ezt nagyon sok szinten lehet magyarázni, hogy ez miért van így, fajfenntartás, stb. Ezek borzasztó fontos dolgok. De azt mondja, van az emberben a tudat alatt egy vágy arra az egységre, ami még a teremtés idején volt, amikor az ember még egy volt, amikor férfi és nő még egy volt, amely pillanat azért olyan kedves az ember számára, mert ez a legközelebbi pillanat az isteni teremtő kézhez. Ugye a teremtés első pillanatában még az ember egy volt, nem volt külön férfi és nő. És a szexuális egységre azért van ilyen nagy hajtóerő, mert az az egység, ami akkor létrejön, a nemi kapcsolat által, az emlékezteti az embert arra a kapcsolatra, amikor ami még a teremtés pillanatában volt, amikor tényleg egyek voltak. Ugye nem véletlen, hogy amikor a zsidó esküvő van, akkor az áldásban, a hét áldásban, amit mondunk, ott többet emlegetjük Ádámot és Évát, az Édenkertben, ugye, mert azt kívánjuk, hogy ugyanolyan egység legyen, mint náluk volt. Igen, kérdés
gyorsan. Igen. Szóval, ha azt mondod, hogy embert teremtett, és akkor még nem volt férfi és nő, akkor a Ádámon is kellett farigcsálni későbbiekben, ha ő nem férfiként született. Pontosabban szerintem férfinek született, csak akkor még nem nevezték el férfinak. Uh-huh. Tehát, hogy az egészen biztos, hogy úgy kellett, hogy kinézzen, ahogy kinézzünk mi most már fiúk.
Uh-huh. Nem? Miért?
Hát mert különben mi farigcsált az Ádámon, és azt leírja pontosan, hogy farigcsált, hogy kivette az oldalból, lehet, és abból lett az Éva, de hogy azt érdekes módon arról nem ír, és akkor úgy teremtettem meg, hogy hát ő is akkor férfi legyen, kicsit átváltoztattam, átfaragtam. Leírná, ennél sokkal kisebb dolgokban nem...
Azt nem tudom, hogy ennek igazából a mi értelmezésünk szempontjából nincs óriási jelentősége, hogy most... hogy nézett ki, tehát, hogy...
Attól függet, a feministák ellen lehetne egy kicsit ebben...
A nemi szerve milyen volt. Ki tudja, lehet, hogy nem is volt nemi szerve, mert ennek nem volt jelentősége.
Ez de hát akkor ez azt jelenti, hogy akkor, amikor mély álomba merült, akkor itt leírná abba a mondatba, hogy mély álomba merült, és kivettem az oldalból, de hát akkor így írná, kivettem az oldalból, lehet, és...
De figyelj, ezeket csak akkor írja le, hogyha van valamilyen tanulsága, vagy valamilyen jelentősége.
Hát van.
Ennek milyen jelentősége van? Milyen olyan tanulsága van? Milyen tulajdonsága, tanulsága van annak, hogy most ahhoz, hogy le is írja, és akkor utána kinöveztettem a nemi szervét nálam meg se. Ha egyedül volt, akkor azt mondja, ennek nem volt jelentősége. Én nem mondom, hogy nem így volt, csak szerintem ez nem derül ki
a szövegből. És azon kívül ez az egész dolog, ez pénteken zajlott továbbra is?
Egy péntek alatt kérdezett.
Tehát ő egy péntek alatt rájött az Ádám, hogy fú, ez nem jó itt egyedül, amúgy is.
De ugye nem milyen tanulságos, hogy egy nap alatt milyen sok minden történt. Nem csak ez történt, de nem csak ez történt egy nap alatt, hanem még a bűn is.
Minden. Az állatok elnevezése.
Igen.
Ugye az egyik kérdés, hogy ha megnézik a szöveget, akkor pont azelőtt mondja el, 18-as mondja el, hogy
nem jó az ember.
Nem jó az embernek egyedül. Pont előtte mondja el, hogy milyen fából lehet, és miből nem. Ugye? Uh-huh. Tehát csak volt, hogy Éva nem tudta ezt, de Ádám tudta, hogy abból nem lehet. Uh-huh. Ez az egyik dolog. A másik meg, szóval ez a 18-as mondat, ez egy érdekes mondat, hogy gyakorlatilag így definiálja a nőt. Ugye?
Hogy ő egy társ.
Segítő társ.
Én ezt hallottam valahol, tehát ez már nem saját kultúra, de szerintem a fordítás nem jó. Mert nem úgy hangzik ez eredetileg, hogy
segítőt ellene.
Vele szembe. Vagy ellen.
Igen.
Nem így van ez?
Magyarázat, igen. Ugye itt több dologra is, ami Kálmán felügye figyelni, teljesen igaza van. Az első az ez, hogy tényleg az Ádám a tilalmat, azt, hogy a fagyümölcséből legyen, ne legyen, azt megkapta, és az asszony csak ezután teremtetett. Tehát kiadta át a parancsot Évának, Ádám. Ez nem nincs így, hogy akkor megismételt, hogy Éva is hallja közvetlenül, hanem Ádámon keresztül hallott, és erről később fogunk beszélni, hogy ebből volt a Bibi, hogy rosszul adta át a parancsot, kicsit még igazgatta Ádám, és azért félreértette a dolgot Éva, és ebből lett aztán a bűn maga. De ez most majd a jövő heti történet. Amit itt mond a Kálmán az olyan fontos, a Héberben úgy van egy szó szerint, hogy És szólt az örökkévaló Isten, nem jó az embernek egyedül, készítek neki segítséget vele szemben. És erre azt mondják a bölcsek, ha kiérdemli, akkor segítség. Ha nem érdemli ki, akkor vele szemben. Az a társ, ez a társi lét, társas lét, ez lehet egy óriási segítség, de lehet egy óriási pokol is. Ha nem úgy, hogy?
Semmi. És ez kezdik ez a gyermek. Nincs alá fölé rendeltség.
Nincs minden. Sőt.
Különben, ha kicsit mélyebben belemegyünk itt a viszonyokba, a szerepekbe, nem kell ezt szerintem alá fölé rendeltségben gondolkodni. Ezt inkább ez a modernkori gondolkodás osztja így be. Meg érthető módon, tehát a nők azért jogilag hosszú éveken keresztül hátrányos helyzetben voltak. Tehát ez nem csoda, hogyha hajlamosak arra, vagy hajlamosak vagyunk arra, hogy ezt az alá fölé rendeltségi viszonyt ezt próbáljuk ilyen értelmet tartani, vagy ilyen sémákban gondolkodni, de miről van szó? Mi a női és a férfi szerep? Az itt pontosan megadatik. Ugye a Tóra szerint a férfi szerepe az a tartalom, a nő szerepe pedig annak a felépítése, annak a infrastruktúrába alkotása. Ugye és ez mindenben megjelenik. Ez megjelenik abban, hogy akár egzisztenciális szinten, tehát ugye hagyományosan a férfi az, aki inkább meg tudja teremteni az egzisztenciát, a nő viszont az, aki abból értelmes dolgot tud építeni. Ugye? Most én hiába keresek jól, ha nincs, aki azt úgy tudja felhasználni, és úgy tudja ki... Hát akár az is, hogy jól el tudja költeni, de hogy az otthont meg tudja teremteni abból. De ugyanez a helyzet különben nem csak fizikai, egzisztenciás értelemben, hanem elvileg spirituális értelemben, és ha megnéztek a zsidó vallást, akkor mi a helyzet? A férfi az, akinek a kötelessége, függetlenül, hogy kinek nagyobb a tudása, a férfi az, akinek kötelessége a szimbolikus tartalmaknak a képviselete, mint az összes ilyen vallási, családi vallási, aktusban ő az aktív fél, ő az, aki szimbolikusan szem előtt van, és aki a zászlós hajó, aki mutatja az utat, ő az, aki a kidus csinálja, ő az, aki eljár reggelente imádkozni, ő az, aki sok tórát tanul, ő az, aki de a gyerekek ilyen értelemben felnéznek, és aki a példakép. A nő viszont az, aki ezt lefordítja a mindennapokra, és aki azt a keretet megteremti ahhoz, hogy ezek a gyönyörű szimbólumok, ezek ne valahogy a levegőben lógó valami semmit legyenek, hanem ennek legyen egy olyan kerete, egy olyan épület köré, amitől a dolog működik. És ha megnéztek, biológiailag is ez van, ugye maga a szexuális kapcsolatban is, láthatóan, annak, hogy tudjuk, hogy biológiailag ma már tudjuk, hogy ez nem így van, mert ugye azt akartam mondani, hogy a tartalmat ugye a spermával a férfi adja, és a nő az, aki abból a tartalomból van értelmes dolgot alkot, ugye a hasában 9 hónapig, ugye azt már tudjuk, hogy a kromoszomák száma egyezik a nőben és a férfiben, de látható, tehát a szimbolikus térben, ha nincs ultrahang, akkor a férfi az, akinek látható az a tartalom, ami kimegy belőle, és bemegy a nőbe. A nőnek viszont sokkal szimbolikusabb, sokkal erősebben az a szerepe, hogy azt kihordja, hogy abból építkezik. És itt jön be ez az építkezés szó is, amit említettem, hogy a nőt fölépítette az oldalbordából. Ez kifejezi azt, hogy a férfinek ott az a tartalom, az az oldalborda, amiből fölépít, aztán a nő tovább tud építkezni. És különben nagyon érdekes, a kabala szerint az értelemnek, a megértésnek három szintje van, de tulajdonképpen az első két szint a lényeges, a harmadik az már inkább az érzelmekhez tartozik. Amikor megértesz valamit, akkor a kabala ezt két szintre osztja. Az első a hochma, a második a bina. A hochma azt úgy szoktuk folytani, a bölcsesség, a bina pedig a megértés, az értelem. Amikor valamit megértesz, akkor ezt a folyamatban hogy szokott működni? Úgyhogy, ugye nem tudom, hogy előfordult-e, lehetett gondolom, igen, hogy valami nagyon gondolkoztatok, és nem volt meg a megoldás, majd egyszer csak bevillant a megoldás, mint egy ilyen villámcsapás, amikor hirtelen minden világos lesz, de utána megint eltűnik az a villám, és most össze kell rakni a képet. Volt egy villám, egy pillanatban mindent láttatok, most az eltűnt, és újra az képet össze kell rakni. Ugye ez van, amikor megértesz valamit, akkor hirtelen bevillan a megoldás, akkor úgy próbálsz belekapaszkodni abba a villanásba, majd eltelik egy idő, amíg azt fölépíted, és mindent a helyére teszel, és azt mondja, tényleg ez így megállja a helyét. És a Kabbala azt mondja, az első a hochma, az a férfi, az a hím, és a második a bina, az pedig a nő. Ugye ez is mit fejez ki? A hochma az, ami a tartalom maga, az a bevillanás, ivarsejt, az a tartalom, és a bina, a megértés, az pedig az, amikor te építkezel abból, és minden szépen a helyére kerül. Úgyhogy ennek ilyen kabbalisztikus jelentése is van. Még egy érdekesség különben, hogy miért az oldalbordáját szedtek, illetve ki lehetett volna bármi mást is. Azért, pontosan azért, mert az oldalborda az, ami kifejezi azt a építményt, ami az egész embernek. Tehát ugye a bordák az, ami az egész embernek az épületét adja. Például azt mondja, egy helyen olvastam, hogy nem a lábát, csak mellé, nem a lábátból vett le egy darabot, mert akkor azt gondolhatta volna a férfi, hogy ez egy ilyen kis szolva, aki csak a lábáért tartunk. Az oldalborda, ő az, ami az oldalborda, ami kifejezi az építményt, hogy te a tartalmat belerakod.
Melyik testrészét vágott ki az embernek, úgyhogy hogy nem nagyon
hogy nem,
hiány.
Nincs nagyon hiány? Hát, jó, hát ez egy ilyen praktikus megfontolás is.
Nem, mert előtte meg az, ahogy beszéltünk.
Lehet tudni, melyik borda volt?
Nem tudom.
Mert én úgy tudom, hogy az a lengő borda volt, és a lengő borda tulajdonképpen az, ami ugye nem csatlakozik el a szegcsonthoz, csak hátul a gerincet.
Van valami ilyesmi, hogy a férfiaknak több bordája
van? Ugyanannyi
van.
Ugyanannyi van. Csak a lengő bordának igazából nincs szerepe, mert az nem alkot egy annyira...
Tehát ott fájunk az eltörik.
Ez ráadásul az azért azt mondom, hogy ha a másik borda törik el, akkor azért van két rész, amelyik támasz. A lengő bordánál ugye csak hátul a gerincoszlopnál van a ízesülés, és egyébként a levegőbe lóg be. Uh-huh. Tehát az alul van a két legalsó borda.
Igen.
És a másik, ami ebben kapcsolatban a kérdésem lett volna, hogy egy bordát vettek ki, vagy kettőt? Ha egyet vettek ki, akkor az
későbbiekben,
és akkor aszimmetrikussá vált onnantól kezdve?
Nem, mert valahogy mégiscsak így vagyunk, de azért, ezt azért nem kell ilyen szigorúan, mert hogyha arról beszéltünk előbb, hogy nem tudjuk, hogy
akkor itt sem biztos, hogy
akkor ez is biztos
egy
lehet,
hogy kiszedte a kútára,
másikat is kiszedte hozzá.
Visszanőtt, szóval ez nem...
Kiszedette másikat, azt eldobta.
A másik, amit mondtál itt az állatoknál, hogy csak az embernél vagy ember férfinő, ez nem egészen így van, mert hát ahol indulunk, hogy ló, mén, kanca, és egy csomónál van, vagy azt mondom, hogy szarvas van a tehén, mika.
Jó, ezt azt, hogy a...
Fityúk, kakas.
Nem, ő két dolgot mondott. Az egyik az, hogy arra, hogy ember, férfi, nő, arra minden nyelvben van, az embernél. És azt mondja, hogy a héberben a többi, ami van, mint pár, para, például a héberben is van pár, az az ökör, para,
az a
marha. Azt mondja, ott az héberben a férfi az a főnév, az a fő általános megnevezés, és a gyűjtőnév és a nő az abból van. De olyan nem nagyon van, hogy van egy fő gyűjtőnév, és abból van kettő, viszont az embernél az, hogy minden nyelven így van. Most nem csak voltam, hogy tényleg minden nyelven így van-e, no, ő felsorolt egy pár neve, de igazad van valóban. Hogy?
Csak a magyar ilyen szofisztikált.
Nem, biztos,
ez sokkal később alakult ki, amúgy is a magyar nyelv, mint
akkor erről is beszéljünk egy percet, beszélünk. Csak előtte még ezt a gondolatot fejezzük be erre a nyelvekről, ez egy fontos dolog, mert ide kapcsolódik egy pillanat. Hogy a történetnek a folytatása az, hogy jön a bűn. És ugye ez a mondat, amikor azt mondtuk, hogy készítek neki segítőt vele szemben, és azt mondtuk, ha megérdemli segítőt, ha nem érdemli meg vele szemben, ez rögtön meg is valósul. Ott van a férfi és a nő, és rögtön az első dolog, hogy a nő bűnbe viszi a férfit. Ami azt jelenti, hogy ez is egy tanulság, hogy az a mondat, amit Isten kifejezett, amit elmondott, hogy egy társa segítőül vele szemben, az akkor a vele szemben is rögtön mötják.
Annyi minden belefértem az egy napba, hogy most pont ez ne fért volna már bele.
Nem, hát ugye, hogy miről van szó, mi az, hogy befértem az egy napba. Azon napon, amikor megtörtént. Embert megteremti, abban a teljes emberi működés minden szimbólumával és minden alaptézisével benne kell, hogy legyen. Benne van az, hogy az ember...
Egyedül
van, de társra vágyik, benne van az, hogy ez a társa hogyan lehet, milyen alapokon lehet lelki kapcsolatot építeni, benne van az, hogy egyik hogyan viszi a másikot bűnbe, vagy hogyan tudja segíteni a másikat. Ezek mind olyan alap dolgok, amik még az ember teremtéséhez tartoznak tulajdonképpen. Ezzel válik teljessé az ember teremtéséhez. Nem úgy kell képzelni, azért történik ez mind a hatodik napon, mert a hatodik napon van az ember teremtése. Ha ez a nyolcadik napon lett volna, akkor ez egy ilyen defekt. Akkor azt jelenti, hogy volt az ember teremtés, és utána történt mindenféle ilyen defekt a dologgal. Itt viszont az, hogy ez az egész történet a hatodik napon, ez kifejezi, hogy ezzel válik teljesen az ember teremtés, és ettől lesz az ember olyan a nemzedékek során később, amilyen, mert minden, ami az ő teremtésének az első napjában benne van, az aztán ott van az összes emberben a későbbiekben.
Ja, azt mondtam, hogy a hokban és a hókert között van.
Ez ugyanaz a szó.
Ugyanaz a szó.
Igen. Visszatérve ide, tehát ez fontos itt látni. Ádám, ő egy által egy, hogy mondtátok? Egy kolel, magyarul, egy általános figura, ugye? Az egész emberiséget megtestesítő figura. Meddig? A teremtésnek az első napján. Akkor, amikor megteremti Ádámot, akkor őt nem csak Ádámot teremti, meg az embert, vagyis engem is, téged is, mindenkit. Ezért azok a dolgok vannak az első napban benne, ami mindannyiunkban ott van a későbbiekben. A teremtés utáni ötödik napon már Ádám, mint egy magánember, magánszemély jelentkezik, nem mint az egész emberiséget megtestesítő szimbólum. És ezért az, ami az első napon történik, azok mind olyan dolgok, amik aztán az emberben később megismétlődnek benne magával, a kísértéssel, a bűnnel, és így tovább. Beszéltünk egy pár szót itt a nyelvekről, hogy ismerült ez fel, hogy milyen nyelven, hébelül, férfi, nő, stb. Nagyon érdekes dolog, hogy erről volt a középkorban úgy tűnik vita, hogy melyik a... Tehát mindenki elismerte valahogy a Bibliának az eredetiségét, vagy azt elfogadták, de az volt a vita, hogy hát melyik volt az eredeti nyelv, amin a Biblia íródott, vagy melyik volt, nem is a Biblia íródott, mert az nem volt kérdés, hanem melyik volt a teremtés nyelve?
Hogy az Isten hogyan beszélt?
Igen, mert az ugye szóval, hogy beszélt Ádámmal ezzel, akkor melyik volt az a nyelv? És erre a Kuzári, a Kazár király, ugye az a fejtegetésemben a meggyőzi a rabbi, a Kazár királyt, a zsidóvárosi igazat, azt mondja, hogy hát ebből lehet tudni, hogy a héber volt az a nyelv, az az eredeti nyelv, mert semmilyen más nyelven nincs értelme ennek a szövegnek, hogy legyen a neve Isá, mert Isből vétetett. Legyen a neve, ugye a magyarban ezt a Károly úgy fordítja, azt hiszem, hogy legyen némber, mert emberből vétetett, nem? Nem? Itt nem úgy van? Valóban van így. Ugye magyarul is ez egy jó szójáték, de a héberben...
Asszonyembernek neveztessék, asszony emberből vétetett.
Asszonyember. De hogy ugye akkor a héberben ez olyan, mint azt mondja, magyarul használom, hogy legyen neve némber, mert emberből vétetett. Uh-huh. Azt mondja, semmilyen más nyelven nem működik, mint csak úgy, hogy isre is áll. Akkor tudjuk, ez az eredeti nyelv.
Hát egyébként nem ilyen alapon lehetne, akkor magyar is mert a némber, ha nember, valóban, ha így lenne fordítva ember és nember.
Jó, akkor lehetne. Két nyelv maradt.
Lehet,
hogy magyar volt ez.
Nem, az semmi. Hát lehet, az szinte biztos, maradjunk annyiban, de...
Akkor jó, az a kifejező, az asszony állat, bocsánat.
De az innen, az is innen van. Mert később ugyanazt mondja, Haya, hogy legyen a neve Haya, ez hol van? Hogy elnevezte Havának, mert ő minden állat anyja. Mert ő minden élő anyja. Ez később a következő fejezet végén van. Jó, még beszéljünk egy szót erre, hogy elnevezte őket. Hogy odahozta az állatokat, és elnevezte őket. Gyere, szóval már beszéltünk ennek. Egyrészt van egy ilyen jelentősége, hogy elnevezte őket. Tehát, hogy megmutatta neki Ádámnak Isten ezzel azt, hogy a teremtés és minden, ami benne van, az az ő érdekében és az ő alárendeltségében van ott. Ez az elnevezte őket, azt mondja, hogy meghatározta nekik a céljukat. De egy másik jelentőség, és ezt tudjátok, hogy a kabbala szerint minden dolognak a neve, az tulajdonképpen nem egy ilyen véletlenszerű elnevezés, hanem a név az kifejezi magának annak a dolognak a leglényegét, sőt, a kabala azt mondja, hogy minden héber betű, azt tudjuk, hogy ennek van számértéke. Minden héber betűnek egyrészt van számértéke, másrészt valamilyen módon egy transformátora az isteni teremtő energiának. És úgy kérdezik, hogy van egy isteni teremtő energia, hogyan lesz ebből különféle teremtmények, ha egyfajta isteni energia van? Hogy lehet az, hogy sokféle, ezerféle teremtmény van? Mitől lesznek ezek különbözőek, hogyha a teremtő isten energia az egy? Attól függően, hogy milyen a transformátor, ami formává alkotja azt az energiát. Ez most értető volt? Nem. Mindenki annyira ki van fáradva. Jó. Fehér asztal, kezdjük előre. Ugye, Isten megteremtette a világot. Benne nagyon sok-sokféle dolgot. Amikor megteremtette a világot, az a teremtő erő, ugyanaz a teremtő erő teremtett engem és a sünit. Feltételezzük, hogy igen. Egy végtelen teremtő erő teremtett engem, az ivát, a sünit, a széket, az asztalt, minden. Oké? Ha ez így van, és tényleg ez egy teremtő erő, akkor hogy lehet, hogy én meg a süni nem vagyunk ugyanolyanok? Hogyha ez ugyanaz a teremtő erő. Gondolj, érthető a... Azt mondja erre a Peti, miért ne? Hát, hogyha azt, ha van egy kiinduló pont, ami ugyanolyan, és van egy végpont, ami sokféle, akkor valaminek kellett történnie közben, amitől ez az egy fajta kiinduló pont sokfélévé lett.
Persze, azért, mert...
De az nem kérdés, hogy ez az ő akarata volt. Tehát mi nem azt kérdezzük, hogy ez most miért
alakult.
Nem
miért,
azt kérdezzük, miért, hogy miért alakult. Nem is az, hogy mi okozza, mi a technikája ennek. Rendben, hogy ez az ő akarata, de ezt hogy viszi végbe?
Hát úgy,
mi a technika ahhoz,
hogy ez végbe legyen? A kettőből, tehát a Ádámból és Évából, nem tudsz, tehát hogy benne van ez is, meg benne van az.
De én nem csak emberekről beszélek, mindenről. Az asztalról, a székről, a fáról, a
hát két ugyanolyan asztalt nem tudsz gyártani, mert az egy man-made object, tehát az, abban nincsen gond. De az ember, minden, amiben élet van, ez arra igaz, ami tárgy, arra nem igaz, mert két ugyanolyan széket le tudnál gyártani.
De nem tudsz két egészen pontosan ugyanolyan széket gyártani.
Milliméter.
De hagyjuk akkor a szék, az asztal, sőt, maradjunk a négy alapdal. Föld, víz, tűz, levegő. Vagy mit te az a 82 kémiai, vagy nem tudom hány kémiai alap.
Egyre több.
Most már több. De akkor a kérdés, ugye most nem arról van szó, hogy az Isten így akarta, vagy csak nyilvánvalóan így akarta, és azért lett így, mert ő így akarta. De a dolog technikájáról van szó. És Kabala azt mondja, hogy a technika az olyan, mint amikor van egyfajta villamos áram, de az a különböző transformátorok határozzák meg, hogy mi lesz a túloldalán. Ezek a transformátorok, ezek a héber betűk, és azoknak az összetétele. Más, ugyanabban az energiában más fog születni egy parancssor, és egy másik parancssor után. Ez a parancssor, ez maga a neve a dolognak. Nem? Oké? És ezért mondja a Kabbala, hogy a névnek, a héber névnek jelentősége van, mert a héber név az tulajdonképpen egy parancssor. Egy egyedi összetétele héber betűknek, mely betűk azt az egyedi transformálást tudják csinálni. Ezért a dolgoknak a héber neve az nem csak egy ilyen véletlenszerű elnevezés, hanem az az isteni transformátor, ami által olyanná válik az a dolog, amilyennél válik. Tehát ebben az esetben nem a dolog van először és utána a név, hanem a név van először és utána a dolog. Ugye? És ezért van jelentősége a héber elnevezéseknek. Ezek szerint, amikor Ádámhoz odavitte a dolgokat, volt már nevük?
Hát elvileg kellett, hogy legyen, de mégis az Ádám adott el.
Hát kellett volna, ez szerint a magyarázat szerint kellett volna, hogy legyen nevük, mert azáltal, a nevük által teremtettek.
Igen.
Akkor mi annak jelentősége, hogy elnevezte, hogy Ádám, hogy odavitte Ádámnak, hogy nevezze őket el? És az a magyarázat azt mondja, azért volt ez, hogy Ádám fölismerje azt, hogy tőle jöjjön a fölismerés, hogy azok a dolgok, amelyek visszaigazolódjon ez az isteni kapcsolat magától az embertől. Megtörténje az a felismerés, hogy ezek az isteni teremtmények, ezek mind célba értek, és a saját a transformátorok által meghatározott célt
nem úgyis Isten tette rá a nevet az Ádám szájára, gondolom, hogy nem az volt, hogy az Ádám magától elkezdett kijötteni, hogy hol legyen ez a zebra? Zsiráf? Hanem az Isten adatta neki, tehát ő tud.
Tehát, hogy...
De hát megtanította Ádámot a
állatok neveidet? Hát persze. Hát nem mondta neki, hanem az Isten olyan nagy, hogy sugalta. Uh-huh. Jó, és az Ádámnak kérdés? Volt egy intuíciója.
Nekem olyan kérdésem lenne, hogy
földrajzi elhelyezés.
Igen, most erről akartam beszélni.
Ott az Empire State Building és a Chrysler Building között, nem?
A földrajzi elhelyezés az élekednek. Ugye, mert itt, hát ugye ez egy nagyon fontos kérdés.
Igen.
Erről beszéltünk, ez ugye a történet eleme tulajdonképpen.
Illetve még egy ebben kapcsolatban, hogy amennyire, ugye, hogy vettem az adást, ez egy meglehetősen nagy terület volt, és ezen a meglehetősen nagy területen egy ember vár, eléggé
kevésnek tűnik.
Kevésnek
tűnik. Ó, az, hogy most az egész világban, az, most azt nem...
Miért, ezt én is szeretem, hogyha ha
van szépen,
persze, hát kényelmesen.
Ez elég sok hely,
amilyen hangosak vagyunk kis családommal.
Na, egyrészt ugye azt nagyon fontos itt hangsúlyozni. Ezek az, van egy olyan dolog, hogy azt mondjuk, hogy a Maimonides azt mondja, hogy két olyan bibliai rész van, amit az embernek nagyon óvatosan kell tanulmányoznia. Az egyik az a Maisebrésis, Kova és Maisebrésis. Az egyik az a szekérlátomás, ami Ezékiel és Ézsaiásnál van, ezt itt ismertek ezt a anyagot, ezt a szöveget, ez egy nagyon ilyen misztikus, ezoterikus szöveg, amiben a két proféta nagyon hasonlóan leír egy látomást egy szekérről, és egy különböző furcsa képekről, amiket azon a szekéren látnak, és ennek nagyon mély misztikus jelentése van. Ez egyik történet, a másik pedig maga a teremtés története, és mind a kettőről azt mondja a halacha, hogy ezeket nagyon óvatosan kell tanulmányozni. Az ember ne tanulja egyedül, és csak csoportban, vagy kettesben, vagy szóval mindenféle meghatározás van, hogy hogyan kell ezeket tanulni. Miért? Azért, mert ezeknél a szövegeknél ugye ezek mind teli vannak misztikával, ezek a szövegek. Ugye a szekérlátomás az végig misztika, és a teremtés története is nyilvánvalóan végig misztika. Annál misztikusabb dolog, hogy hogyan lesz a semmiből valami, hogyan jön létre a világ, annál misztikusabb dolog kevés van. És ezért az, hogy ebben a történetben mi az, ami szimbolikus jelentőségű, és mi az, ami szó szerinti jelentésű, az nem mindig válik szét egyértelműen, és nem mindig könnyen definiálható. Ebben a történetben ugye az az érdekes ezzel az édenkert dologgal, hogyha ez tényleg egy fizikai terület, akkor mit jelent az, hogy ezek után kiűzte onnan Ádámot és Évát, és utána nem mehettek oda-vissza. Mert ha most elmész arra a területre, az Eufrátesz könyvén, nincs gond. Vannak gondok, de nem ez a gond. Tehát nem, egyáltalán nyomát nem látjuk ott az édenkertnek. Most ezért a legtöbb kommentár azt mondja, hogy az édenkert, amiről itt szó van, az egy olyan állapot, amiben tulajdonképpen, ja, még egy kérdés, mielőtt a választ megadnánk, ugye a másik kérdés az egyértelmű az, hogy amikor mi édenkertről beszélünk, akkor általában egy spirituális térről szoktunk gondolni. Ez az a hely, ahol az ember a halál után eljön. Akkor nem egy olyan jó érzés arra gondolni, akkor a halál után ott az Eufrátesz környékén. Igen, tehát ez annyira nem tűnik vonzónak.
Szívesen vennék az Aspen, de snowboardot.
Magyarul. De héberül nem? Ganéden. Mondhatnád paradicsom, meg hasonló, meg paprika, de ezek nem. Ez magyarul van, de héberül. Ganéden. Éden és Ganéden. Szóval nem, ezért a legtöbben azt mondják, hogy tulajdonképpen arról van szó, hogy amikor Isten megteremtette a világot, a bűn előtt, az Éden és a fizikai világ, ezek nem váltak még külön. Ez egybe volt. Nem volt külön spirituális világ és materiális világ, hanem egyben létezett a materiális és a spirituális. Ma már viszont ezek szétváltak. És ma a Kabbala négy világról beszél. Most ez nagyon elvonult lesz, de nem baj, ha megismertek ezt a fogalmat. Négy spirituális és egy negyedik fizikai világról beszél a Kabbala, és azt mondja, van egy Acilut világ, egy Bria világ, egy Yetzira világ és egy Asiya világ. Az utolsó, az Asiya, az a fizikai világ. A Acilut az azt jelenti, a közelség világa, a Bria a teremtés világa, a Yetzira az alkotás világa, és az Asiya az a cselekvés világa, az a mi fizikai világunk. És azt mondja a Kabbala, hogy a teremtéskor ezek mind egybe voltak, a bűn által váltak külön. Ez mindjárt érthető lesz kicsit, hogy mi ez a négy világ? Ma ez mit jelent? Hol van? Az átszínút az valahol a Marson túl van, vagy hogy kezd elképzelni? Nem. Nyilvánvalóan nem. Hanem... arról van szó, hogy a fizikai és a spirituális világ az egyben létezett. Fognak egy példát erre, egy szép példát, amit a Rebbe használ egy levelezésben. De képzeljünk el egy színdarabot. Van egy színdarab, és többen részt vesznek benne. Nézők, szereplők, díszletmunkások. Ugyanazt a színdarabot egészen másképp éli meg egy néző, egy szereplő és egy díszletmunkás. És mondjuk a főszereplő, aki egyben a rendező is. Szóval beszéljünk négy szintről. A legmagasabb szinten a rendező és a főszereplő ő mindent, ami ott történik, annak a jegyében lát, aminek ennek a színdarabnak az üzenete, a központi üzenete és szellemisége. Minden színdarabnak van valamilyen nagy üzenete, valamilyen szellemi tartalma. Ő mindent ennek a jegyében lát. Semmi sem válik el ettől. Semmi sem válik külön. Nem lát külön mellékszereplőt, főszereplőt, díszletet. Számára mind egy egységet alkot. Ez az egységvilága. Itt minden egyben van, és minden arról a tartalomról szól, ami az ő fejében megszületett. Egy szinten lejjebb, mondjuk egy szereplő esetében, ez nem mondható el feltétlenül. Vannak olyan részletei a darabnak, ami ilyen mellék, ilyen nem lényeges elem. Most az, hogy a lámpa ott van, itt van, ilyen lámpa, olyan lámpa. Ezek számára nem egyértelműek, hogy miért szükséges, ez csak a rendező, vagy a szerző tudja, hogy a lelkében érezni, hogy ez mégis odavaló. A néző számára lehet, hogy nem is annyira jön át örülünk átjön az üzenet a darabra. Azt mondjuk, az összes részlet, örülünk, hogy legalább a lényeges üzenet eljutott hozzá, és a legalacsabb szinten, mondjuk a díszletmunkás szintjén, nem akarjuk a díszletmunkásokat bántani, most csak az őket a példán kedvéért, ott pedig arra van szó, hogy az, aki látja az egész darabot, semmit nem jelent neki. Neki csak ilyen különálló darabok, díszletek vannak. Be kell vinni, ki kell hozni, tudja, hogy 9-kor vége a darabnak, fél 9-kor szünet van, de nem az üzenetről szól a dolog, hanem egy van valami ilyen mellékes dolgok, amelyek nem is állnak össze egységet. Azt mondja, ugyanerről van szó, amikor négy világról beszélünk. A legalacsonyabb világ, a mi világunk, az a fizika, az a díszletmunkás világ. Ugye olyan világban élünk, ahol hisszük, hogy van valami üzenet, az életünk nagy részében ez nem áll össze egy egységé, hanem különálló dolgok vannak. Most elmegyek dolgozni, most együtt vagyok a családomban, most megyek imádkozni. Ezek mind különálló dolgok, és az az ember, a boldog ember, aki ezt minél inkább egy egységbe tudja alkotni, formálni, nem különálló dolgokra szakad szét, a karrierjére, a munkájára, a családjára, a spirituális életére, hanem ezek mind egy egységben vannak, mind egy egységet szolgálnak, mindenben egy üzenet jön át. A karrierjében is ugyanaz az üzenet, a munkájában is, a család életében is, mind ugyanaz az üzenet tud érvényesülni, és mind ugyanaz jön ki. Ez egy nehéz feladat, ez tulajdonképpen az élet feladata. De az emberek többsége a cselekvés világában szétszakadt különböző, különálló elemekre, mint a díszletmunkás, akinek most el kell oltani a lámpát, be kell vinni a darabot, és az üzenet nem is biztos, hogy átjön. Leírja az ember az életét 70-80 évet itt, és semmilyen üzenet nem jött át neki. Néha úgy kapizsgált, érezt, hogy lehet, hogy van itt valami központ üzenet, de amúgy az életének a mindennapjait élni szétszaggatott darabjait, nem pedig egy átfogó valami. Ezt ugye minél magasabb kerülünk egy világban, az azt jelenti, hogy ugyanabban a darabban vagyunk, de más szemüveggel látjuk. Sokkal jobban átérezzük a dolgoknak az egységét. Ezért nem fizikai dolgokat látunk, elkülönülő dolgokat, hanem a dolgoknak az üzenetét látjuk, a dolgoknak a spirituális oldalát látjuk. Ez jelenti a négy világ. Szerintem ez most lekövethető volt nagyjából?
Abszolút.
Ami azt jelenti, hogy ugyanarról a teremtésről van szó, egy világról, egy létezésről, amit lehet látni nagyon fizikai szemmel, és nagyon spirituális szemmel. Most mondjak valamit, ami, hogy, tehát tulajdonképpen én lehetek most olyan tudatállapotban, hogy én nem ebben a világban vagyok, nem a Ászia világában, hanem mondjuk a két világgal följebb, és ugyanígy ülök közöttetek. Ez nem fog előfordulni, ezt nem kell megijedni, mert az ember ezt a fizikai életben nem nagyon tudja elérni, amíg testben él, de elvileg megtörténhet. Mert nem másút van ez a világ, ez ugyanaz a létezés, csak egészen más szemmel. Az, hogy egy kicsit lássátok ezt a saját életetekből is, hogy lehet ugyanazt a dolgot megélni egészen más szemmel. Képzeljünk el valakit, aki mondjuk bejön egy reggeli imára a zsinagógába. Egy idegen ember. Számára furcsa és összefüggéstelen dolgok történnek abban a fél órában, amit megfigyel. Semmilyen központi üzenet nincsen, ami összefogna az egészet. És ami a legérdekesebb ennél, hogy amikor ezt nyilván magatok is tapasztaltok, hogy amikor először jöttetek a zsinagógával, akkor olyan dolgok is történtek, hogy olyan dolgokra is felfigyeltetek, amik valójában nem lényegesek. De nem tudtátok megkülönböztetni mondjuk a lényeges dolgokat a kevésbé lényegestől. A híres példa erre az az, amikor bemegy valaki egy zsidó otthonba, és péntek este van, és azt mondja, hogy hát őt nem ismer szokásokat, de majd úgyis csak lemásolni, amit a többiek csinálnak. És amikor kimegy kezet mosni, mindent jól csinál, és amikor kimegy kezet mosni, látja, hogy előtte a lányok mossák a kezüket, és leveszik a gyűrűt a kezükről, és beteszik a szájukba azért, hogy ne legyen rajtuk a gyűrű, de közben ne vesszen el. És azt hiszi, hogy ez is egy ilyen fontos micva, hogy miközben kezet mosol, legyen a szádban a gyűrű, és kölcsön kérje a gyűrűt tőlük, hogy vagy a szájába, akkor kezet most. Tehát nem tudod megkülönböztetni a fontosabb, a kevésbé fontos dolgot egymást, egy ilyen összefüggéstelen maszlagot látsz. Amikor viszont beletanulsz a dologba, akkor már szinte természetes módon adja magát, és mint egy összefüggő egész imádkozod le azt a reggeli imád, és pontosan tudod, hogy mi mit jelent, és nem összefüggéstelen az egész történet. Ugyanazt az imád csinálod végig, és ugyanazon az imádban vagy te ott, meg az, akinek gőze nincs arra, hogy mi történik. De egészen másképp élitek meg, és egész mást tapasztaltok, és ez az élet minden területén előfordulhat. Most ez nagyban, ez a helyzet a négy világban. A probléma ott van, hogy van egy olyan dimenzió, amit nem lehet elérni addig, amíg az ember a testben létezik. A test olyan korlátozó erő, hogy nem, az ember nem képes bizonyos dimenziókat a testében meglátni. Ezt abban is érzékeltitek, hogy az ember minél testiesebb, annál kevésbé tud spirituális dolgokat megérezni. Olyan emberek, akik nagyon materialisták, nagyon földhöz ragadtak, és a testi elvezeteiket túlságosan előtérbe helyezik, általában nem tudnak spirituális dolgokat átérezni, vagy spirituális finomságokra odafigyelni. És ez annyira így van, hogy amíg az ember testben van, addig van egy határ, ami felett nem tud. Mert a test korlátoz. After all, a testnek vannak bizonyos korlátai. De ez mióta van így? Csak azóta van így, hogy megvolt az első bűn. A bűn előtt nem volt ilyen korlát, és a fizikai test és a fizikai lét nem volt ellentmondása a spirituálisnak. Erről a következő alkalommal részletesebben fogunk beszélni. Így aztán, amikor itt az édenkertről van szó, az édenkert és a fizikai világ egyszerre létezett. Egyszerre volt meg. Egyszerre, és nem kellett, és teljes volt az átjárás, ugyanazt olyan volt, mint amikor a szereplők a nézőtéren is, és a díszletmunkások is ugyanazt a szintet el tudták érni, mint a főrendező. Ugyanazt a tudatállapotot el tudták érni, és tudták ugyanazzal a tudatállapottal látni a dolgokat. Ezt jelenti különben az, hogy felsorolt négy folyót. Az a négy folyó, amit felsorol a kabala szerint, ez a négy világ. És ez kifejezi azt, hogy a négy világ egyszerre volt meg. Nem váltak külön egymástól, hanem egy egységben léteztek. A fizikai így együtt tudott lenni a legmagasabb szinten, az acilut, a legmagasabb szintű világa. A bűn által viszont ezek külön váltak. Külön vált eleve a spirituális és a fizikai világ. És ezért aztán itt, ha azt kérdezed, hogy volt-e valamilyen földrajzi körülhatárolása az édenkertnek, nem volt. Ezek a folyók, ezek azt fejezik ki, hogy egyszerre volt a fizikai és a spirituális. A bűn után pedig eltávolodott a fizikai a spirituálistól, és ez különben az oka annak is, hogy ezt mondjuk a következő alkalommal részletesebben megbeszéljük, hogy miért lett a halál. A halál azért lett, mert ha már külön vált a fizikaitól a spirituális, az ember nem tud meglenni a testben örökké, mert nem tudja a lélek elviselni azt a létet, vagy ezt a korlátoltságot, és ezért jut után kénytelen elhagyni a testet. Korábban ez nem volt korlát, és azért örökké megjelentett az ember a testben. Ez most nagyon mély volt.
Hát nem, csak mihez képest korábban? Mert ugye az első megteremtett ember is rögtön halandóvá vált, tehát akkor nem volt olyan előző.
A bűn előtti állapotra
hozzá.
Az nem tartott sokáig.
Hát erről szól a történet, ezt nem tudjuk.
Egy napig?
De
az egy nap az
tényleg...
De akkor már tudjuk,
mert
akkor már
volt.
Persze, akkor már volt ez reggel meg este.
De most ez milyen, nem értem a Péter, hogy mire akarom
ezt kifutatni. Mert azt mondod, hogy tehát addig nem volt probléma, és végtelen ideig együtt tudott lenni a test és a lélek. Na de hát utána erre nem volt példa.
Most, azt kérdezi, honnan tudjuk, hogy együtt tudott volna lenni?
Igen.
Mert ezt mondja a Biblia. Azt mondja, hogy azért lett halál, mert ettél a fa gyümölcséből. Azt a Tóra konkrétan kimondja. Hogy az, amikor enni fogsz a gyümölcsből, halálfia leszel, amúgy különben halhatatlan lettél volna.
De hogyha ez a két világ együtt volt,
igen.
Az a hiba, hogy bár nem volt neki, nem szabad.
Az egy nagy kérdés. Az egy nagy kérdés, és erről fogunk beszélni a következő, amikor magának a fa gyümölcsének a történetét olvassuk. Hogy lehet lehetőség a bűne? Ha az úgy mind együtt volt, akkor mi volt az a rossz? És ez egy nagy filozófiai probléma, hogy jön létre a rossz? Ha minden Istentől van, és minden, akkor hogy lehet egyáltalán rossz? És egy ilyen világban, ahol a spirituális és a fizikai egyszerre létezik, hogyan van arra lehetőség, hogy az ember bűnözzön? Vétkezzen, erről a következő alkalommal fogunk beszélni, egy hosszabb lélegzetvételű dolog. Van egy nagyon még egy kis kabalisztikus dolog. Nézzük meg a legelejét, azt mondja a négyes mondatnál. Ez a története a égnek és a földnek, azon a napon, amikor az örökkévaló megteremtette a földet és az eget. És minden növénye a mezőnek még nem nőtt ki a földön, még nem nőtt ki, mert nem hozott az örökkévaló esőt a földre, és ember még nem volt, hogy a földet művelje. És harmat, a hatodik mondatban, és harmat nőtt, és harmat jött föl a földből, és megöntözte, vagy megnedvesítette a föld színét. Oké? Okay?
Ez a pára most... szárad van a földből, és megnedvesítette.
Hát a harmat, vagy pára. Van egy nagyon érdekes dolog, és azt hiszem, hogy egyszer erről beszéltünk, talán szokottkor, amikor az esőért való ima volt. Van ugye kétféle módon nedvesedik a föld. Vagy a harmat, vagy az eső. És ugye hogyan történik ez? Ugye mind a kettője a párából van. De egyiknél a meleg pára érintkezik a hideg földdel, és kicsapódik belőle a víz. A másiknál pedig a meleg pára érintkezik a hideggel ott fönt valahol, és abból csapódik ki a víz. Tehát az egyik egy lefelé lejön a pára, és itt csapódik is lebből a víz, és a másik az pedig fölmegy, és onnan jön vissza. És a zsidó szimbolikus irodalomban ez kifejezi azt a kapcsolatot, ami az ember és az Isten közötti viszonyra vonatkozik. Van egy olyan lehetőség, hogy fentről lejön a inspiráció, ez a harmat. Amikor fentről... Nem, ez a harmat, mert a fentről lejön a pára, és a te videgségeddel találkozva kicsapódik, és lesz belőle nedvesség. És meg jelent, hogy amikor az alulról fölfelé megy a pára, és abból lesz aztán jön vissza az eső. Az egyik ez kifejezi azt, amikor Istentől fentről jön az inspiráció, amikor semmilyen fajta előkészület nélkül nem jött még, vagy nem volt emberi önálló kezdeményezés, vagy motiváció, hanem felülről jön az inspiráció. Ez mindenkinek az életében előfordul, hogy nap föl kell, és sokkal inspiráltabban érzi magát, mint más napokon, mindenfajta előkészület nélkül. És a másik pedig, amikor az ember magától, a saját kezdeményezéséből, nehéz munkával fordul Isten felé, és éri el azt, amit elér. És ugye mind a kettőnek van egy oda-vissza hatása. Ha fentről jön egy inspiráció, akkor annak az lesz a hatása, hogy én alulról is elkezdem a dolgot. Másik oldalról pedig, amikor én alulról elkezdem a dolgot, akkor fentről is jön egy plusz hatás. Ugye ez mind a kettő kifejezi, hogy amikor fentről lejön a pára, akkor aztán nedvesség lesz belőle, és ugye amikor alulról felmegy a pára, akkor lesz belőle eső. Itt miről van szó? Azt mondja, amikor az ember még nem volt, hogy a földet művelje, azt mondja az ötös mondatban, akkor nem volt más lehetőség, mint hogy felülről jöjjön az inspiráció. Amikor az ember még nem volt, hogy ő alulról inspiráljon, akkor kénytelen volt felülről jönni az inspiráció. De a végcél az az, hogy alulról legyen a kezdeményezés, és ezért is mondja Isten, ezért is mondja, hogy betette. Ugye ez is egy érdekes mondat, ha megnézitek, hogy...
A harmatod az orrában?
Nem, hanem, hogy elhelyezte az embert az Édenben. Nézzétek, a 8-as mondat. És elültette Isten, elültette az örökkéval Isten a gánt, a kertet az Édenben. Ezt látjátok a kertet az Édenben, és elhelyezte ott az embert, akit teremtett. Ugye ez egy nagyon szép mondat. Egyrészt ugye azt mondja, hogy elhelyezte ott az embert, akit teremtett, vagyis hogy az embernek a feladata az az, hogy ezt a kertet tovább vigye. És van itt egy másik érdekes dolog, hogy és elültette az örökkévaló a kertet az Édenben. Azt mondja, elültette. És erre van egy olyan mondás, azt mondja, hogy az Éden, az, aminek részed van az Édenkertben, abból Isten mit csinál? Ő csak elülteti. Hogy abból mi fog születni, mi fog kinőni, az már a te munkádon múlik. Ez olyan, mint hogy a magot belerakja a földbe, de utána neked kell azt kapálni, és neked kell csinálni. Amikor az ember megszületik, akkor fönt az égben, az Édenkertben elültetnek egy-két magot. És az, hogy az életében ő mit csinál, az tulajdonképpen az nem más, mint fölneveli a fákat azokból a magokból, és amikor meghal, és ott meglátja, hogy neki milyen része van az Édenben, neki milyen része van ebben a kertben, akkor csak magáról lesz, azt ő magának terjesztette. Ha rendszeresen öntözte, és vigyázott rá, és permetezte, és ügyelt arra, akkor ott egy szép kert fogja válni. Hogyha hanyag volt, hogyha nem járt ki, ha nem nézte, nem nézett rá, hagyta, hogy elégesse a nap, hogy elöntse a víz, akkor pedig egy ilyen semmi lesz. Tehát Isten csak elülteti. Ő csak elülteti a dolgokat, de az, hogy aztán abból mi lesz, milyen kert fog kinőni, az a te felelősséged.
És elég mondottál még, megjegyzés hadd szabadjon tenni. Ez az első része, amit mondtál, ugye, hogy elültette az Édenben napkeletet, abban ezt az embert, akit formál. És ami számomra érdekes, hogy ugye ebben benne van minden, amit tudni kell az életről. Mert azt mondja utána, a nevele Isten a földből mindenféle fát, tekintetve kedves és eledelre jó, tehát amiből lehet, az életfáját, ugye a második, tehát egyik, ami lehet, a másik az életfája, és a harmadik pedig, és a kertnek közepette, és a jó és a gonosz tudásának. Igazából három fajta fá.
Amit ehet.
Az életfája.
Az életfája,
és a jó és a tudás fája, ugye? A különbségtétel a jó és a rossz között. Ugye nem csak önmagában a tudás, hanem annak a tudása, hogy különbséget fejlik. És csak az egyik fából ehetett volna a tudás fájából is.
Nem,
vagy az életfájából, mert attól meghalt volna. Ugye? Tehát, hogy a büntetés, amit kapott érte, az pont inkább arra lenne, válasz, hogyha az életfájából ered volna.
Jó, erről a fáról, a fákról azt szerintem a következő alkalomra hagyjuk, hogy külön téma. Ugye az életfa és a tudásfája, ezek nagyon... Csak itt nézzetek meg a sorrendet. Azt mondja, és a 8-as mondat úgy kezdődik, hogy elültette Isten a kertet a Édenben. Úgy folytatod, és elhelyezte ott az embert, és a 9-es mondat, és kinövesztette ott az örökkévaló mindenféle fát. Azt mondja, erre három dolog van. Isten elültet, odaérzi az embert, és utána kinő. Ez amit az előbb mondtam. Isten elültet, aztán jössz te, és azzal csinálsz valamit, és azon múlik, hogy mi fog kinőni. Isten csak megadja a potenciált, a lehetőséget.
De azt mondja,
melyik másikban?
Ennek a mondatnak a folytatása, ugye, amit te is mondtál, először jött, hogy elülteti az Édenben. Ugye, kihajtanak a fák, ehetsz belőle. Oda helyezi az embert, az életet oda helyezi, ugye, az élet fáját. És a végén, hogy mi lesz belőle, az pedig a jó és a tudás fája.
A jó és a rossznak.
Vagy a jó és a rossz tudásának a fája.
Jó. Folytatjuk legközelebb, hármas fejezettel. Ugye az már a magáról a bűnről szól. Nem mondom, hogy gyorsan haladunk, de...
Egyébként az ember is az, hogy közti különbség a székely népnek is, ugye van egy hármas alaptörvénye.
Melyik nép?
Ember is az, hogy